Köszönöm szépen. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nagyon nagy öröm van bennem azért, hogy hát ahogy imádkoztam is, hogy tényleg így most szembesültem, hogy több területen is ez a fiataloknak a bevonása, és ez egy fontos lépés, azt gondolom, a gyülekezet életébe. Ezzel együtt azért is nagyon hálás vagyok, hogy Isten több területen dolgozik, és több új dolog fog még itt napvilágra kerülni. Azért örülök, hogy többször fölállhatunk itt. Tehát még szerintem néhányszor gyakorolnánk azt, hogy új és új szolgáló beáll. Nem baj, hogyha minden vasárnap háromszor így külön felállít bennünket a Gábor azért, hogy imádkozzunk a szolgálókért, mert hiszem, hogy nagy-nagy területet bízott ránk Isten, és nagyon hálás vagyok azért, és már várom azokat a bizonságokat, amit itt is elmondtok majd, ami Nógrádban megindult, ami ott történik. Hiszem, hogy Isten azon a térségen a gyülekezetnek egy kinyújtott kezeként tud majd elindulni. Aztán lesznek még új területek is, de tényleg hálás vagyok azért, hogy Isten működik ma is. Egy olyan szakasz következik itt az Efézusi Levél 4. részben. Nem tudom, hogyha így végigolvastátok az Efézusi Levelet, akkor talán ez a 4. rész 17-től 5. rész 6. verséig ez a legnehezebb, vagy leggázosabb része, ugye? Mert itt egy csomó mindenről van szó, amit nem biztos, hogy annyira szeretünk. Én bátorítalak arra nyugodtan titeket, hogy keressétek ki a Bibliátokba az Efézus 5. részt, 4. 5. részt, és ott nyugodtan, ahogy majd haladunk, innen-onnan fogunk olvasni. Most nem úgy olvassuk fel ezt az ige szakaszt, hogy elejétől végigolvassuk, hanem így csoportosítva egy kicsit, hogy segítsen ezt egyfajta szemszögből ma megérteni. Nekem nagy áttörés volt az, ahogy amikor először elolvastam, akkor meg másodszor, meg harmadszor, meg negyedszer, akkor mindig a bűnök már egy szinte így lenyomott, és így ezt láttam először benne. Aztán ahogy így, hogy Isten elkezdte megvilágosítani ezt az igét, akkor egyre inkább nem ezek jöttek előre, hanem valami más. Egy-egy olyan ige szakasz ebből, ami kulcs, úgy neveztem én el ma, hogy kulcsok. És három ilyen kulcsot szeretnék nektek ma elmondani, ami nekem is ami kiugrott ebből az ige szakaszból, és hadd olvassuk el így együtt. Látom ott is. Jó. Először csak így gondoltam, hogy csoportosítom, hogyha ezt a egyfajta szemszögből, hogyha ezeket a bűnöket, amiket itt végig felsorol Pál a gyülekezet életébe, akkor akár erkölcsi bűnök, ugye paráznaságról, bujálkodásról, olyan sokféle dolgokról beszél. Beszél a nyelv bűneiről is. Beszél a testvéri kapcsolatokról, azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos szempontot, amit megemlít. És amikor elkezdjük ezt így nézni, akkor sokszor abban a hibában esetünk, mint amikor egy embernek elkezd fájni a feje, és folyamatosan csak fejfájás csillapítót szed, és lehet, hogy sokkal mélyebb dolog van mögötte, és el kellene menni egy teljes kivizsgálásra, hogy lássuk meg, hogy mi van mögötte, és lehet, hogy egy teljesen más dolog van. Valahogy így jön elém is ez az ige, mint egy figyelmeztetésként, akár egyéni életünkbe, akár gyülekezeti életünkbe. Ez a levél egy gyülekezetnek íródott, de itt most egy egyéni életbe is azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy miről beszél itt az ige. És itt bizonyos tünetekről beszél, és talán, hogyha látjuk ezeket a tüneteket, akkor látjuk azokat a lépéseket, amit vagy lehetőségeket, amiket Pál itt elénk hoz, hogy mi az, ami megoldás lehet. Hát itt a nyelv bűneiről gondoltam, hogy felolvasok egy szakaszt a Jakab leveléből, de talán nem teszem, mert mindannyian ismeritek ezt az ige szakaszt a harmadik részből, amikor azt mondja, hogy ez a kis dolog itt a legveszélyesebb az ember életébe, mert hogy ezzel áldunk, ezzel átkozunk. Ugye? Sokszor van az úgy szerintem, hogy jaj, csak tudtam volna tartani számot, jaj, csak ne szólaltam volna meg, ugye? Vagy a bölcsesség könyvében, ahogy olvasok példabeszédekben, azt mondja, hogy még a bolond ember is addig, amíg nem szólal meg, egész okosnak, egész bölcsnek látszhat, nem? Tehát, hogy egyébként ez az ige nekem nagyon sokat mondott itt a példabeszédekből, tehát hogy egy olyan megbeszélésen vagyok, ahol semmit nem értek hozzá, akkor igyekszek ezt a példabeszédekbeli tanácsot megfogadni, hogy addig biztosan nem derül ki, hogy én ehhez nem értek, amíg nem szólaltam meg. De az életben egyébként a nyelvvel kapcsolatban nagyon sok dolog van. Ezzel tudunk nagyon nagy örömet szerezni embereknek, amikor egy dicséretet mondunk, vagy egy-egy szó elég ahhoz, hogy egy életen keresztül, vagy legalábbis akár hónapokon keresztül fájdalmat okozzunk valakinek. Ezt gondolom, hogy mindannyian éltük már át, és éreztük át ennek a súlyát is. Aztán beszél itt ez a szakasz az egymás közti kapcsolatokról is, a testvéri kapcsolatról. Itt csak azt szerettem volna megemlíteni, hogy ez egy fontos dolog. Sokkal komolyabb dolog, mint ahogy sokszor mi gondoljuk. A testvéri kapcsolat, az, hogy egymás testvéreknek tudjuk, ez az Úr Jézusnak egy nagyon fontos része volt, amikor a halál előtt ott állt és imádkozott, akkor nagyon kivesészte ezt a gondolatot. Nagyon sokszor halljuk ott benne, hogy azt mondja, hogy Atyám, add, hogy azok, akik engem követnek majd, olyan egyek legyenek, mint ahogy én egy vagyok veled. És ez azt gondolom egy nagyon fontos dolog, és amikor a levelekben látjuk ezeket a mondatokat, amit ír, hogy ti egymásnak részei vagytok, akkor ezt ebből az indítatásból írja Pál, hogy ez egy fontos rész. Mielőtt itt belevágnánk az egészbe, csak ennyit szerette volna itt így bevezetésbe beletenni, de azt gondolom, hogy tényleg csak visszatérek ahhoz, hogy nem ezekkel a bűnökkel szeretnék ma foglalkozni, hanem azzal a három dologgal, amit így Isten kiemelt előttem is, és üzenetként adott ezekben az igékben. Jó, tehát hogy az egymás közt, ugye ott nagyon sokszor még a testvéri kapcsolatban az el tud odáig jutni, ami a korintusi levélben például, hogy pártoskodás, stb. Ezek lehetnek gyülekezeti problémák is, tehát most visszatértem egy picit a tünetekhez, de lehetnek a saját életünkben, kapcsolatainkban lévő dolgok is. Ezt nem tudom, hogy mennyire szeretitek így vizsga időszakban a fizikát. Ugye? Lányok, szeretitek a fizikát? Hát kérdezzem meg. Ugye? Valahogy én azt vettem észre, hogy az én koromban a fizika sokkal előkelőbb helyet foglalt el. Én reálszokos voltam nekem, hogy egyenragom volt a matematikával. Most itt így ilyen elhanyagoltnak látom így az iskolába. A fizikát pedig egy fontos dolog. Hát gondolom, hogy értitek, hogy ebből most mit akarok levezetni. Tehát a kérdés fölteszem, hogy talán a Viktor egyedül, hogy egyszerű fizika, ugye, hogy melyik az egy szék, amit el akarok helyezni egy bármilyen göröngyös helyen, hány lába kell, hogy legyen egy ilyen széknek, hogy stabil legyen? 3. Egyel felborul, 2-vel is fel fog borulni. 3-mal a legstabilabb, mert bárhogy állítom, mind a 3 lába lent van. Ha 4 lábút akarok letenni egy nagyon dombosra, akkor biztos, hogy már mikor 2 centi van egyik láb alatt, akkor is így gyerekkoromban emlékszek rá, hogy nagyapámat őrülőmbe kergettem, amikor ilyen talajon a 4 lábúval, de hogy értitek, a 3 lábú szék, na hát ebben nem akarok sokáig menni. Ugye hát gondoltam, hogy a horgászok, meg a vadászok, ugye ezek jobban tudják ezt, mert ők ilyet visznek magukkal, mert ilyen terepre mennek. És szeretném most ezt a 3 lábat így ebből az igéből egy kicsit úgy megvilágítani, mint az életünknek, nem kisebb a tét, amikor erről beszélünk ma, mint az egyéni életünkben az egész lényünk, mint tét, és mondjuk úgy, hogy a lelkünk, a belső lelkünk, a tét, ami az érzelem, az értelem és az akarat részből áll. A gyülekezetben pedig azt tudom mondani, hogy gyülekezet élete a tét. Talán ezzel majd jövő vasárnap megyünk tovább, de most egy picit térjünk erre az értelem, érzelem és akarat kérdésére, és ebből az igéből szeretném ezt megvilágítani. Nem biztos, hogy jó szint választottam, de az Efézus 4:20-at szeretném először kiemelni, ami egy olyan mondatot mond, hogy ti pedig nem így tanultátok a Krisztust. Ez úgy megdöbbentett engem először, hogy nem tudom, foglalkoztatok ezzel az igével. Hát persze környezetbe tegyük bele, hogy miről beszél. Elmondja itt a Pál azt, hogy hát annak idején az értelmetekbe így megfogyatkozva mindenféle dolgokba benne voltatok, főleg itt a paráznaságot emeli ki. Azt mondja, isteni élettől tudatlanság miatt elégedetlenedve voltatok, a szív kevénysége miatt, kik erkölcsi érzékük nélkül önmagukat a bujálkodásra adták, minden tisztatárságnak nagy nyeressége való cselekedetre, és azt mondja utána, hogy ti pedig nem így tanultátok a Krisztust. És gondolkodtam azon, hogy ez a szó, ez jó-e ide, vagy nem. De akárhogy nézem, valami ilyesmi van benne, hogy ti ezt tanultátok a Krisztust. És először úgy, hogy bennem volt az a gondolat, hogy tényleg sokszor találkozunk azzal a kérdéssel, hogy ahogy először megtértünk, amilyen közegben, ahol utolért bennünket, ahol elért bennünket Isten, amikor megtértünk, az a közeg, az a környezet, az a tudás, az mennyire meghatározza talán ma is a létünket. Nem? Tehát van egy ilyen. Ahol megtértünk, ahol ott éppen milyen gondolkodásmód volt, az úgy meghatározza. Találkoztok ezzel a gondolattal? Igen. Az más kérdés, hogy ez jó vagy nem. Mindjárt erről lehet egy kicsit gondolkodni, vagy beszélgetni együtt. De tény, hogy meghatározza. És Pál is fölteszi ezt a kérdést, azt mondja, hogy ő tudja, mert ő vitte el oda az evangéliumot, tehát tudja, hogy ő volt ott Efézusban először. Persze azért tudjuk, hogy ott nem csak ő volt, hanem mondjuk Apollós is járt ott, meg mások is, tehát picit más irányt is kaptak, de azt mondja, hogy ti nem így tanultátok a Krisztust. Nem tudom, amiket írtam ki, de úgy sem tudjátok itt nagyon elolvasni. Ezt az előbb elolvastam az Efézus 4:17-21-ig. Itt beszél erről a múltról, hogy milyen volt az előző életünk, és honnan lettünk mi megváltva, és azt mondja, hogy nem így tanultátok a Krisztust, és úgy vagy tovább, hogy ha ugyan őt megértettétek, és ő benne tanítottatok úgy, amint az igazság a Jézusban. És akkor tesz egy olyan kérdés, hogy ha ugyan megtanultátok. De egyáltalán az, hogy egy új megtérőnek, tehát a megtérés kapcsán, mert itt visszautal a megtérésre, ugye? Ha majd ezt tovább olvasok, látjuk, hogy visszautal a megtérésre. Hogy a megtérés kapcsán szükség van valami tanulásra. Ez már ugye kérdés, nem? És előtte mindenképpen elém jön az az ige. Hát nem írtam ki. Jó, akkor Máté 28 végén olvassuk azt az Úr Jézusnak a parancsába, hogy elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket, és ha még ebből szóból nem értenénk meg, hogy a tanítvány mit jelent, akkor azt mondja ott tovább, hogy bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellem nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt. És én azt gondolom, hogy nagyon fontos feladata a gyülekezetnek, de a személyes életemnek is az, hogy a megtérés az nem annyi volt, hogy csak egy döntöttem, vagy fölemeltem a kezemet, hanem megtanultam valamit. Megtanultam valamit. Tudok valamit. Van egy biztos alapom. Van egy biztos, az értelmem megújult. Nyilván, hogyha levezetjük másik oldalról, az értelmemet betöltötte Isten szelleme, ez megújult, és megtanultam valamit, ami jó mélyen bele van gyökerezve az én hívő életembe. És amikor ezt Pál megemlíti, itt az Efézus levél az első kulcs, ugye ez, hogy ti nem így tanultátok, vagy hogy tanultátok a Krisztust, akkor emlékezteti őket, hogy ha ugyan így tanultátok. És nekem nagyon érdekes, ahogy ez tovább folytatja, hogy levetkeztétek, elmondja, hogy hogyan. Ugye, elmondja, hogy mi is történt. És megadja a lehetőséget, hogy ha nem ezt élted át, akkor most van egy lehetőség korrekcióra. Van egy lehetőség, hogy korrigáld az életedbe ezt. És ez nem mindig könnyű, nem mindig megy egyből. Főleg itt utaltam az előbb arra, hogy van, aki esetleg egy más közösségbe, másfajta gyülekezetben nőtt fel. Én egy hagyományosabb típusú baptista gyülekezetben nőttem föl, és nyilván nem volt könnyű a korrekció, amit ott le kellett még pluszba vetkőzni, és más kellett átvenni. De azt gondolom, hogy nem lehetetlen. És Pál nem véletlenül beszél erről a korrekcióról, azt mondja, hogy ha ugyan úgy tanultátok, és utána megkérdezi, hogy hogyan is volt ez, hogy levetkeztétek az óembert, a régi élet szerint való óembert, mert meg van romolva a családság kívánságai miatt. És akkor valamiért átér itt a jelenre, minden lehetőséget adva arra, hogy ez meg tud történni. Hogyha ennek részei nem történtek meg, akkor azt mondja, hogy megújulva megújuljatok pedig a ti elmétek lelke szerint. Meg lehet újulni az elménk lelke szerint, és nem egy helyen mondja ezt a szige, hanem ugye a Róma levélbe konkrétan kimondja azt, hogy változatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megértsétek, hogy mi a jó, mi a rossz, és azt mondja utána, hogy és felöltöztetek az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Ez azt gondolom, hogy nagyon mély gondolat, ugye? Levetkeztünk egy régi embert, és felöltöztünk egy új embert, ami valóságos szentségben van, nem egy ilyen képmutatásban, egy álszentségben, hanem egy igazságban, valóságos szentségben. És arra emlékezteti, ez az első kulcs, amire emlékezteti Pál a gyülekezetet, hogy az első dolog, ami megtörtént, az ott az értelemben történt, az értelemmel, ugye a megtérés az értelmünknek a megújulása. A megtérés az, hogy megváltozik a gondolkodásunk, megváltozik az értelmünk. És azt akarja mondani, hogy itt történjen meg valami olyan dolog, hogy tudd azt, és állj rá arra, hogy te meghaltál a régi embernek, és valóságos, szent életet élsz. Ma. Amen. Ez az első legfontosabb dolog, amit itt mond az Isten igéje, és ez nagyon megérintett. Lehet, hogy majd még visszatérünk rá. Aztán itt a 30. vershez ugrok egy picit, mert a 30. vers, 31 és 32 újra összefoglalja majd ezt a három dolgot, amit mond ez az ige. A 30. vers úgy folytatja ezt a témakört, hogy és meg ne szomorítsátok az Istennek, a szent lelkét, aki által megpecsételtettek a teljes válságnak napjára. Ugye, amikor az elméleti résznél beszéltünk az első részbe, és beszéltünk arról, hogy ott van az a pecsét, a Szent Szellemnek a pecsétje az életünkön, akkor azt mondja, hogy változzatok meg az értelmetek megújulásával, emlékezzetek vissza, és tudatosítsátok, mint azt mondaná, hogy tudatosítsátok magatokban azt, hogy ti a régi életnek meghaltatok, és új emberek vagytok. És erre azt gondolom, hogy szükségünk van. Nagyon nagy a kísértés, és ne felejtsük el azt, hogy az ördög most ez a három területről, amiről beszélni fogunk, és erről a három kulcsról, ezt az ördög is tudja. És mind a három területen akar bennünket támadni. Az értelmünkön keresztül is, hogy az valamikor megtörtént, most nem ennyire fontos. Igenis, azt mondja az ige, majd később még komolyabbá teszi, 5. részbe, hogy ez nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy a régi életnek meghaltunk, és új emberek vagyunk. Egy valóságos szent emberek vagyunk. Ez olyan nehéz sokszor kimondani, de mondd ki magadra azt, hogy valóságos szent ember vagyok. Valóságos szent ember vagyok. Valóságos szent ember vagyok. Ez fontos, hogy tudatosítsuk magunkba az igét, amikor kimondjuk, ami az Isten igéje, az hat a mi szívünkre. És ha ott valóban bűn van, akkor ez nem az van, hogy a tünetet egy ilyen fejfájás gyógyszert szedtünk be, hanem megoldotta a tünetet, hogy szakítottam a bűnnel, és most az Úré vagyok. És akkor nem annyit oldottam meg, hogy hát azért szakítok a paráznasággal, mert azt írja itt az Efézus 4:19-be, hogy hát a paráznaság az nagyon gáz, és ezt most szakítanom kell, és mi van, ha a többi hívő megtudja, hogy én ebben élek, hanem azért, mert valóságos szentség van bennem. Az Isten szelleme van bennem. És én ezt nem akarom megszomorítani. Mert azt mondja más itt az ige, hogy az én testem a Szent Szellemnek a temploma. És nem azért nem fogok bűnbe menni, mert ismerem a törvényt, nem a törvény fog megállítani, hanem azért, mert kicserélte a bensőmet. És akkor belülről jön ez, hogy nem vagyok a bűnben. És ez mindjárt másképp alul, mert ez az új szövetség, az pedig az Ószövetség. Az Ószövetségben is sokszor látjuk, hogy szinte ugyanúgy nézett ki egy ószövetségi ember, mert hát csomó bűnben nincs benne, eljár gyülekezetbe, de ezek külső stoppok voltak nekünk pedig. Ezt a stopp szót nem akarom használni mostanában, de más, tényleg már vannak ilyen poénok, hogy igen, az autód az milyen, hogy soros vagy V-alakú, ugye? Jó, bocsi, majd kivágjuk választás előtt. Van a második része, ugye az értelem része, most szeretnék az érzelem részéről beszélni, és itt egy újabb kulcsot mutatott Isten szelleme és ad nekünk ebbe az igébe, ebbe az igaz szakaszba, az ötödik rész első versébe azt olvassuk, hogy legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek. A lelkünknek az érzelmi részéről beszélek. Nagyon sok embert megtámad az ördög az érzelmen keresztül. És mi itt a védelem, mi itt a kulcs? Azt mondja az Isten, hogy szeretett gyermek vagy. Mostában érdekes módon nagyon sok olyan emberre találkozok, aki már tőlem idősebb, különböző problémákkal szenved, mondjuk az akkor már nagyon öreg érzem, jó? Köszi. Tehát, hogy különböző problémákkal szenved, és akkor ahogy így görgeti önmagába és beszél, visszajut oda, hogy a gyerekkorában mi történt vele. És először, mikor ezt így elkezdtem, akár a saját életembe is felfedezni, akkor ez úgy nagyon megdöbbentett. Hát alig éltem otthon egy, amire emlékszek, 10 év nincsen. Azóta már eltelt több mint 20 év. Kicsit. Annakinek 40-50 év eltelt azóta. És az az egyetlen egy bántás, amit a szülő ott mondott, hogy te egy kolonc vagy, vagy te úgy se viszed semmire, vagy te fölöslegesen születtél, te már nem kellett volna megszülesél. Vagy, hát azért te is felnőttél itt. Vagy valami, hogy milyen lelki sérelmeket tud okozni egy-egy emberben, nem? Találkoztok ilyennel. De amikor egy hívő ember azt gondolja magáról, hogy ő éppen csak ott van az Isten országába. Őt tehát nem szereti annyira az Isten. Majd napig nem tudok feldolgozni, hát amikor egy ember egy imádkozó is mondta, hogy higgyétek el, hogy engem nem szeret úgy az Isten, mint titeket. És az ördög próbál támadni, hogy ne hidd el. Hadd mondjam azt az Isten igéjébe, ott van az Efézus első részében az volt, visszautalok rá, hogy a világ teremtése előtt kiválasztott téged. Az, aki benne vagy az Isten országában, a világ teremtése előtt kiválasztott. Kedvenc gyerek vagy. Kedvenc gyerek vagy. És ez hadd állítsa helyre a lelkünknek azt a részét, ahol védelmet tud adni arra, hogy szeretett gyermek. Azt mondja, hogy legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermek. Mind akiket az Isten szeret. Mind akiket az Isten nagyon szeret. És hogyha ebbe vannak ilyen problémák, vagy esetleg valaki félrevezetett téged, akkor hadd világosítsa meg ma az Isten igéje. Nem csak ezen a helyen mondja, nem csak innen magyarázzuk ki ezt, hanem benne van nagyon sok helyen. Benne van az evangéliumokban, hogy úgy szeretett téged, hogy elküldte a fiát, vagy akiért érted adta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent ma is oda, azért, mert szeret téged, és mert szeret engem. És ez nagyszerű dolog, hogyha átéljük azt a védelmet, hogy azért nem tud minket a sátán becsapni, mert tudjuk, hogy az Isten szeret. Hogyha ez hiányzik belőlünk, akkor látjuk a következményeket. Akkor látjuk a tüneteket. De ne csak a tüneteket, mert nagyon sok ember, például már parázasságnál voltunk, azért esik bele, mert úgy érzi, hogy őt nem szereti senki. És talál valakit, aki szeret végre. Hogy álljon helyre az életünk, hogy tudjuk, hogy az Isten nekünk a minden. Aki odaadott mindent, a legdrágábbat, Jézus Krisztus odaadta, értem és érted, mert ennyire szeretett. És tudnom kell azt, hogy mindez már akkor igaz volt, amikor én még bűnbe voltam. Ezt azért fontos tudnunk, mert tudjuk, ha bár itt egy csomó mindenről beszél, hogy mit ne tegyél, de ez a szeretetnek nem függvénye az én teljesítményem. Még csak az se függvénye ennek a szeretetnek, hogy én elbukok, bukdácsolok, vagy pedig egyenesen tudok menni. Pontosan az véd meg attól, hogy ne bukdácsoljak, hogy megértettem az Isten szeretetét. És itt arról beszél az ige, és az egész evangélium arról beszél, hogy Isten már akkor szeretett engem, amikor én még a bűnbe voltam. És hogyha ez elkezd átjárni, akkor tudom azt, hogy nem leszek bűnbe. Mert az Istennel akarok lenni. Ez is belülről fordul meg bennem. És nem kezdek el olyan dolgokba, pótcselekvésekbe belemenni, ami nem az igazi. De hogyha egy keresztény ember másodlagosnak érzi magát az Isten országába, akkor automatikusan úgy, ahogy egy házasságban vagy egy családban másodlagosnak érzi, fájdalmai vannak, és elkezd pót dolgok után keresgélni. És nagyon fontos, hogy ezt értsük meg, hogy az Isten bennünket mennyire szeretett, és mennyire kedvenc gyerekei vagyunk az Istennek, ahogy ő szeret. És ha ezt tovább olvassuk, akkor azt mondja ez az ige, az érzelmi résznél szeretnék néhány ilyen részt hozni, hogy milyen következményei vannak ekkor. Ha megértem az Isten szeretetét, akkor ezt az igét másképpen látom, hogy ám haragudjatok, 24. részből olvasom, elírtam, bocsánat, 4. rész, 26-27, ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokon. Az ördögnek se ne adjatok helyet. Hogyha megértettem az Isten szeretetét, akkor és az betölt engem, akkor igazából csak akkor tudok itt az érzelmeimen keresztül negatív lenni, ha a helyet adok az ördögnek. Nem lehet másképp, mert az Isten betöltött. Az Isten szeretete betöltött, akkor az Isten szeretete fog tovább áradni rajtam keresztül. És ez csak úgy tud megtörténni, ha helyet adok az ördögnek. És azt mondja itt, hogy ám haragudjatok, az Isten tisztában van a mi érzéseinkkel, hogy néha vannak ilyen föllángalásaink, de a nap nem lenjen le a haragotokon. Vagy mit jelenthet ez vajon? Tehát, hogy nézzük a napot, még van 3 órám, ugye, míg lemegy, télen rosszabb, nyáron egy kicsit több időnk van megbékülni. Igazából szerintem azt jelenti elsősorban, hogy abban a pillanatban, ahogy leigatta és a Szent Szellem szólt hozzád, akkor tudsz megbocsátani. És egy olyan szívet tud adni, igazán átértékelődik, ha az Isten szeretetét, mint szeretett gyerek átélem, hogy a testvéri kapcsolatomban ez pont olyan dolog, amit Jézus másképpen hoz példának, hogy tudjátok, az a két adósság, hogy az egyik mennyivel tartozott, és hogy van ez egy, a hamis, igen, van egy példázatot, hogy volt egy ember, aki nagyon sok pénzet tartozott a királynak, oda hozták elé, aztán könyörülj rajtam, mert hát úgyse egész 5 életemben keresztül, ha annyi lenne, akkor se tudnám megadni. És a király azt mondja, hogy hát, látom, hogy családod van, túl kell, hogy éld, megbocsátok neked, elengedlek. És kiment, és emlékszel a történetre, és akkor megtalált egy embert, aki valami nagyon minimális kis piti pénzzel tartozott neki, és elkezdte ütlegelni, elkezdte falhoz állítani, hogy add meg nekem most azonnal. Hogyha ez úgy átjár az Isten szeretete, akkor látjuk magunkat, hogy így cselekszünk, ha valakinek nem bocsátunk meg. Az Isten, amit nekünk megbocsátott, az a hatalmas dolog. Elküldte a fiát, Jézus Krisztust értem, és amikor ezt így átlátom, hogy engem viszont megbántott egy felebarátom, és én inkább nem köszönök neki meg stb. Helyet adok az ördögnek. Hogyan adok helyet az ördögnek? Úgy adok helyet az ördögnek, hogy elhiszem, amit mond. Tudjátok, mit mond ilyenkor? Neked van igazad. Neked van igazad. Nehogy már. Ennyit mond az ördög. És még igaza is van, és még jól esik a lelkünknek. És akkor mit csinálunk? Ott a dilemma. Helyt adunk, vagy betül bennünket az Isten szeretet, és azt mondjuk, hogy tudom, de megbocsátok. Tudom, de megbocsátok. És a megbocsátás nem azt jelenti, hogy neki volt igaza, vagy nekem volt igaza, hanem azt jelenti, hogy átéltem a megbocsátást, és ezt továbbadtam. Nem azt jelenti, hogy most azt tisztázom, meg stb., hanem sokkal több mindent. Most nem a megbocsátás a témakör, de azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ha helyen van az mi életünk az Istennel, és egy jó identitásunk van, tudjuk, hogy gyermekei vagyunk az Istennek, akkor itt teljesen más viszony kezd el fönnállni. Minden mérgesség és fölgerjedés is, harag, lárma és káromlás, kivetessék közületek minden gonoszsággal együtt. Ez ugye a 31. része van, újra összefoglalja ezeket a gondolatokat. Gondoltam azon, hogy hát a kivetessék közületek, ugye ezért nem mindegy, hogy hogyan, tehát mit értünk ez alatt, mert minden gonoszság, hamisság, ha gyülekezetről beszélünk, vessük ki akkor azokat, akik ebben vannak. Tehát ez az egyik gondolkodás. Nem, ez az igen nekem szól, hogy én vessem ki magamból a haragot, a gyűlöletet, a gyűlölködést, és ne azt az embert, akiben ezt látom. Tehát azért nagyon fontos, hogy itt nem erről beszél az ige. És akkor az 5. rész, 2. versében azt írja itt, amikor ezt az igét mondja, hogy legyetek annak okáért követői az Istennek. Érdekes dolog ez, ahogy mondja. Figyeljétek, egy másik, ez a követői itt most, olyan szó szerepel, nem tudom, mert nem írtam ki. De megnéztem, hogy azt jelenti, hogy utánozni. Azt jelenti utánozni. Na ez az, amit le lehet utánozni. Az Isten azt mondja, itt az Isten igéje, hogy Legyetek azért utánozói az Istennek, aki annyira szerette a világot, hogy odaadott mindenét, a legkedvesebbet, Jézus Krisztust, a fiát, értem és érted. És azt mondja, hogy legyetek utánzói ennek. Legyetek nagy lelkűek, amennyire csak lehet. Mert az Isten nagyon nagy lelkű volt velünk. És utána azt mondja, hogy és járjatok szeretetben, amiképpen, és itt meg is magyarázza az ige, Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát miértünk ajándékul, és áldozatul az Istennek kedves, jó illatul. A jó illat az érzelmeket is helyreállítja. Legyünk jó illat egymásnak és az Istennek. És a harmadik kulcsról is szeretnék néhány szót szólni. Ez az 5. rész 6. versében van, ami előjött nekem, hogy senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel, mert ezekért jöjjön az Isten haragja a hitetlenség fiaira. Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel. Azt kell látnunk, hogy az ördög az nem alszik. Ha itt most elindulunk, és azt látjuk, hogy vasárnapról vasárnapra Isten hív el embereket, és indulnak be új dolgok a Dunakanyarba, akkor tudnunk-e, hogy az ördög nem alszik. Nem is fog aludni. Meg akarja támadni az értelmünket, meg akarja támadni az érzelmünket, és meg akarja támadni a mi akaratunkat, a mi döntési helyzetünket. És ezt pedig egyféleképpen tudja megtenni. Úgy beszél másodt az ige erről, hogy olyanokat hallgatnak, ahol viszket a fülük, meg mit tudom én. Tehát, hogy üres beszédek. Itt azt mondja, hogy üres beszédekkel. Mik lehetnek ezek az üres beszédek, amik befolyásolhatnak bennünket? Ebben az igében azt olvassuk itt először, hogy itt az akaratról beszélek először egy kicsit, visszatérek a 4. részhez, hogy 4. rész 24-es verse azt mondja, hogy ez a 25 lesz, 4. rész 25, levetkezve a hazugságot, szóljatok igazságot, ki az ő fele barátjával, mert egymásnak tagjai vagytok. Azt mondja, hogy az akaratodat Isten szelleme befolyásolja, nyilván az értelmen keresztül, ahogy megújította, hogy innentől kezdve hoz egy döntést, hogy levetkőzted a hazugságot, és igazat szólsz. Tehát, hogy van egy ilyen változás. Aztán, ha tovább megyünk, a 26. versbe, nem, a 28. versbe, azt mondja, hogy aki lopott, az többé ne lopjon. Ugye? És akkor nekem érdekes, hogy itt tovább mondja az ige, hanem inkább munkálkodjon, dolgozzon a saját két kezével, és keressen minél több pénzt, miért? Hogy tudjon segíteni másoknak. Ez a Csaba mondta múltkor rablóba pandúr szerep itt. De hogy nagyon sokszor mi azt mondunk egy embernek, hogyha valahol egy területen, és most ne csak ezt a területet vegyük ki, hanem az életünknek egy területén mi problémáink voltak, bármi miatt, és nem tudtunk jó döntést hozni az óemberünkben régen, akkor nagyon sokszor azt a tanácsot adjuk neki, hogy ne foglalkozz vele. Tehát próbálj nagyon messze elmenni arról a területről. És az ige nem azt mondja, hanem azt mondja, hogy foglalkozz vele, de azon a területen állj át a jó oldalra, és tegyél még többet érte. Tehát, hogy foglalkozz vele, vedd az Isten igéjét a szívedbe, és azon a területen nézd meg, hogy hol van a te szolgálatod. És ez nagyon sokszor, nagyon sok esetben látjuk, hogy az Isten ott tud használni valakit, ahol neki régen problémái voltak. Régen elbukott. Nagyon sok olyan embert látunk, tényleg ilyen, van ilyen házaskúzus vezetők, és elmondják a házaskúzus vezetők, kérdezzetek meg majd a Andéktól is, de gondolom, hogy nálatok is úgy van a Sulman családnál is, hogy hallottátok ezt a dolgokat, akik elmondták, hogy mielőtt Isten elhívott bennünket, voltak problémáink. És hát mi is vezetünk házaskúzust, és pont mielőtt házaskúzus vezetők voltunk, azelőtt voltak dolgok, amit rendbe tegyünk az életünkbe, a házasságunkba. De valahogy azt a területet nem az volt, hogy na akkor ezt hagyjuk békén, ez nem a mi területünk, hanem, de igenis, gyűjünk rá és lássuk Isten igéje mit mond, és ezen a területen Isten lehet, hogy majd fog tudni használni. Azon a területen, ahol éppen problémád van. Tehát ne arra hallgassunk, hogy ne csapjon be bennünket senki, hogy elmeneküljünk attól, hanem nézzünk szembe vele, tegyük helyre az életünkbe, és az Isten ott áldást fog adni, ahol addig az ördög meglopott. Ellenkezőleg legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok. Hozz egy olyan döntést, hogy ellenkezőleg. Ahogy eddig voltál, ellenkezőleg. Legyél. Ha harag volt korábban a szívedbe, akkor gyakorold azt, hogy jóságos vagy egymáshoz. Jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen Krisztus is megengedett nekünk mindenekben. Megbocsátást az érzelmi oldalon is hoztam, de az akarati oldalon is egy fontos dolog. A megbocsátás itt is jelentkezik, mert nagyon sokszor nem tud még a megbocsátás akkor se eljönni, hogyha bármennyire is átélem az érzelmi dolgon, akkor pedig hozok egy akarati döntést, hogy elengedem. Még fáj belül, még egy csomó minden ott motoszkál, de hozok egy akarati döntést, hogy elengedem. És ez, amit az Isten megmunkál bennünk. Azt mondja az ige, hogy senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel. És itt a nagyon nagy megdöbbenés, leleplezés, kijózanító lehet ez az 5. rész 2. versétől. Paráznaság és akármely tisztátalanság vagy fösvénység, kapzsiság más fordításba, ne is nevetessék ti közöttetek, amint szentekhez illik. Ezt még úgy elfogadjuk. Szóval tovább megy azt, hogy sem undogság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, amely nem illenek, hanem inkább a hálaadás. Mert azt jól tudjátok, hogy egy parázának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, vagy aki bálványimádó, nincs öröksége. Nincs öröksége Krisztusnak és Istennek országába. Én azt gondolom, hogy ha az első részről beszéltünk, az is nagyon fontos. A második része is nagyon fontos. De ez egy nagyon-nagyon kardinális kérés, hogy engedjük-e, hogy az üres beszédek félrevezessenek bennünket. De az ige nagyon sokszor világosan fogalmaz, hogy nincs öröksége. És mégis el akarja hitetni velem ma a világ, nagyon sokszor a keresztények is, hogy nem baj, nem baj, hogyha félrecsúszik az életed. Hogy van akkor? Van öröksége, vagy nincs öröksége? Látom a nagy megdöbbenést most. Az ige nem hazudik. Az ige nem hazudik. Ne tévejegyetek, az Isten nem csúfoltatik meg, mondja mást az igén. Ne csapjátok be magatokat. És azt gondolom, hogyha ezt az igét nézzük, akkor nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy az Úr Jézus előre megmondta ezeket. És azt mondta, hogy figyeljetek oda, mert az utolsó időkben jönnek olyan ámítók, akik félrevezetik a választottakat. És azt gondolom, hogy a választottakat ezzel tudja félrevezetni, az üres beszédekkel. És ne engedjük magunkat félrevezetni. Mert azt mondja az ige, hogy aki így félre tud vezetni az ördög, és beengedi az életébe, tudatosan, nem az, hogy elbukik és megtér, nem erről beszélek, beengedi ezeket a dolgokat az életébe, és azoknak azt mondja az ige, hogy nincs örökségük az Isten országába. És innentől kezdve már nagyobb a tét. Innentől kezdve már más a tét. És nagyon fontos, hogy az akarati részünk az nagyon stabil legyen, az Istennek elkötelezett legyen az akarati részünk, a lelkünek. Az értelmi részünk járja át az ő szelleme, az Isten szelleme járja át az értelmi részünket, azt tudja átformálni. Az érzelmi részünket el kell jusson odáig, hogy áthassa az Isten szeretete, ez át kell sokszor nagy nehezen tör át az akarati részünkön, mert sokszor a test az jobban hat az érzelmünkre, de át kell, hogy járjon, hogy szeretjük az Istent. Az akarati résznek is nagyon fontos része van, hogy ne legyünk félrevezetve, hogy ne legyünk félrevezethetőek. És igazából a mai üzenet számomra ebből az igéből az, hogy legyünk stabil hívők. Legyünk stabilan az Isten országába. Erősítsük meg a szellemi életünket. És amikor ez Pál leírja ezt az igét, akkor nem egy bűnlajstromot akart érni, meggyőződésem, hanem az volt a vágya, hogy megerősödjön az efézusi gyülekezet, hogy megerősödjenek az emberek, hogyha az értelmükkel van probléma, akkor állj meg és mondd azt, hogy vajon jól gondoltam-e, vajon jól ismertem-e meg, vajon valóban fontos-e az nekem, hogy tanultam a Krisztust. Ugyanis mind a háromra szükség van, az életünk mind a három területére. És hadd mondjam el azt, hogy az első talán az a megtérés. Az első az a megtérés, amikor meg tudtunk térni, és döntöttünk Jézus Krisztusra, és megváltozott az életünk. És levetkőztük az új embert, és egy új ember jött létre. És a második kulcs az pedig azt mondja, hogy legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermek. Hogy átéltük teljesen az újjászületést. Újjászülettünk, és beleszülettünk, átéltük, hogy beleszülettünk a Krisztus családjába. De a harmadik kulcs az pedig egy jelen, egy ma. Hogy ne engedjük ma, hogy megtévesszen bennünket az ördög, hanem, ahogy korábban fogalmaz az Efézusi levél, ugyanúgy kegyelemből tartattok meg. Itt a megtartásról van szó. A jelenünk is az Úr kezében van, és hiszem azt, hogyha bármelyik területen Isten szelleme megérint bennünket, és van mit helyreálljunk, akkor ma erre van lehetőség, mint az Efézusi gyülekezetnek, és azért küldte Isten ezt a levelet, hogy legyen helyreállás. Hogyha éppen az van az életünkben, hogy nem tudjuk, hogy ez mi döntöttünk valami mellett, valami történt, de már rég volt az, akkor lehet, hogy az érint meg bennünket, hogy ha ugyan, akkor erre van lehetőség, hogy helyreállítsuk az életünket. És azt mondjuk, hogy Uram, én meg akarok újulni ma benned, és helyre akarom állítani az életemet. És megvallom azt, hogy a te szentségedbe akarok élni. Megvallom azt, hogy új emberként akarok élni. Új ember vagyok Krisztusban. Szent ember vagyok. Igazságban élek. Ez az alap, és erre az alapra ráépül az, hogy átélem azt az én egész életemmel, az érzelmemmel, hogy Krisztus szeret engem, hogy az ő családjában vagyok, hogy én az ő kedvenc gyereke vagyok, hogy kiemelt engem, hogy fontosnak tart engem, hogy fontos vagyok az Istennek, hogy nem csak el vagyok ott mellőzve valahol, hanem ő kiemelt, fölemelt engem, és szeretett gyermek vagyok. És hiszem azt, hogy az Isten az akaratunkat is oda tudja tenni, hogy akkor, amikor ilyen döntés helyzetekben vagyunk, és az ördög vissza akarja hozni az óembert, akkor azt mondja, hogy aki eddig hazudott, az most ne, aki eddig ezt tette, az most nem tette. Tudok egy olyan döntést hozni, hogy változtatok az életemen. Változtatok józanul, átgondolom az életemet józanul, az Isten józanságával, a Szent Szellem, hogy betölt engem, és ragaszkodok az igéhez, az igazsághoz, és nem engedem, hogy üres beszédek betöltsenek és félrevezessenek. Ez az Isten üzenete ma. Amen.